A telefonnál velem van dr. Csikány Tamás ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Az lenne az első kérdésem, hogy nyilván talán az lenne a legjobb, hogyha bemutatnánk a hallgatóknak, ugye itt a gyulai végvári napok kapcsán, ezt a középkori, illetve törökkori időszakot, uralmat. Hogyan nézett ki ilyenkor Gyula, milyen szerepe volt, hogyan alakult itt a történelem folyamán?
Tehát Gyula vára itt a 16. század közöttem hihetetlen fontos szerepet játszott, hiszen része volt egy nagyobb rendszernek, amit a végvár rendszernek neveztek. A végvár rendszernek az lett volna a funkciója, feladata, hogy védje meg a maradék királyi Magyarországot, egyúttal a Habsburg birodalmat is, illetve az erdélyi fejedelemséget. Ebben a rendszerben több különböző rendű várok voltak, első rendűek közé tartozott Gyula, így tehát kiemelkedő szerepet játszott. Gyula várát meg kellett tartani a védőknek egészen addig, amíg a birodalmi sereg meg nem érkezik, ez lett volna az alapfeladata, és erre készítették föl, itt kiépítettek itt egy valamelyest korszerűnek mondható erősséget, amely több részből állt, elsősorban a belső vár volt az, ami korszerűnek volt mondható, egy hatalmas téglavár, amelynek elemei ma is megvannak, ezt körülvette a külső vár, illetve még a várost is megerődítették. Ezek az erősségek jó rész fából és földből voltak, innen falánkának nevezhetők. Gyula igazi jelentőséget és a védelmet az igazi jelentőségét vagy védelmi lehetőségét azért azonban körös adta. Tehát körös ágai által körülvett erősségről beszélünk, amelyet megközelíteni is igen nehéz volt.
És tulajdonképpen mi történt itt a török ostrom alatt, hiszen nyilván azt már mindenki tudja, hogy sokáig kitartottak a védők, de egy idő után fel kellett adniuk a várat.
Így van, tehát 1566 az egy olyan év volt a magyar történelemben, ami mindenféleképpen kiemelkedő szerepet játszik, hiszen ebben az évben megjelenik Magyarországon Szulajmán szultán az óriási hadával, illetve az ő segédcsapatai, és egy ilyen segédcsapat, amely azért igen jelentős volt, hiszen a történészek kutatókörben 40 ezeres seregre tetszik persze pasos seregét, amelynek az volt a feladata, hogy a fő támadást, a Szigetvár elleni támadást kiegészítve vegye birtokba Gyula várát is. És hát ez az ostrom történik meg, talán a magyar történet egyik leghosszabb ostrom egyébként, és 1566. másodikától tart ez 2 hónapon keresztül, így csak körülbelül 2600 fős őrségnek sikerül a törököket föltartóztatni egészen addig, amíg tulajdonképpen rommá nem lövik a várat, amíg az élelmiszer jó része el nem fogy, amíg járvány nem tizedeli meg a még a maradék őrséget, tehát tulajdonképpen egy olyan helyzetben nem kerül a vár, hogy már védhetetlen volt. És ekkor a várkapitány Kerecsényi László úgy döntött, hogy a maradék emberei életét megkíméli, és szabad elvonulás fejébe aláírta a vár átadására szóló szerződést.
Viszont, hogyha jól tudom, akkor ez a szabad elvonulás annyira mégsem jött létre, illetve nem sikerült. Ez sajnos a törököknél bevett szokás volt annak idején, hogy mondjuk megígérnek egy ilyen lehetőséget, de aztán nem tartják be?
Attól tartok, nem csak a törököknél. Szóval ezek a hadseregek még jó részben zsoldos hadseregek voltak. És hát ugye a zsoldos katonáról tudjuk, hogy ő azért harcol, hogy zsákmány zsoldot még plusz jövedelemre tegyen szert egy ilyen hadjárat során. És hát bizony itt a 2 hónap alatt a törökök, különösen ennek a magja, a janicsárság, kb. 2000 janicsár volt itt. Ők hát azért szerettek volna zsákmánnyal elmenni innen, és nem nagyon tetszett nekik az, hogy az őrség a szabadon elvonulhat, sőt még vihetik magukkal a vagyontárgyaikat is. És akkor nyilván a városéghez tartozó emberek is úgy voltak ezzel, hogy hát szégyen azért a futás, még ha nem is, még a hasznos is pillanatilag, de hát valószínűleg voltak kisebb-nagyobb atrocitások, amiből aztán kialakult kisebb-nagyobb perpatvar, hogy ezt ki kezdte, meg hogyan kezdte, igazából azt mondom, hogy soha nem is lehet megállapítani. Az kétségtelen volt egy olyan elem is, hogy Kerecsényi Lászlót aztán végül is felszólították, hogy menjen be Pertöpas a sátrára, egyezzenek meg, sőt barátkozzanak, és még Kerecsényi elkövette azt a butaságot, úgy idézőjelbe persze, nem mondunk, hogy vitte magával azokat a túszokat, akik szabad elvonulás fejére nála voltak. És így most már tulajdonképpen törököket semmi nem tartotta vissza attól, hogy most már elemi erőre megtámadják az elvonuló magyar és német katonákat, lakosságot, illetve Kerecsényit is elvitték Nándorfehérvárra, majd Belgrádba, ahol aztán később a szultán megfolytatta.
Mi történt a gyulai várral, illetve a településsel, miután a törökök meghódították?
Természetesen a törökök számára is fontos volt az erősség, tehát ők is berendezkedtek itt, évszázadokon, illetve másfél évszázadon keresztül majdnem itt tartózkodtak, számukra is ez egy fontos erősség volt, és hát lett belőle egy ilyen török város, amelynek a lakossága nyilván valószínűleg elsősorban a Balkánról verbe válódott, és hát tulajdonképpen a felszabadító háborúkig egy török kézen volt.
Ők maguk akkor nem pusztították le a várost, úgymond, hanem inkább próbálták élhetővé tenni.
Nyilván persze belőle költöztettek oda a saját lakosságot, próbálták integrálni a megmaradt ős lakosságot, és hát nyilvánvalóan elsősorban a katonai funkciójára ők is számot tartottak, és próbálták valamilyen szinten a saját igényeik szerint korszerűsíteni és megtartani. vétető állapotban tartani.
És ön szerint miért van az egyébként, hogy Kerecsényit annyira azért nem ismerik el, vagy nem méltatják, mint mondjuk Szigetvár hőskapitányát?
Hát ez egy nagyon nagy kérdés. Nyilván azért, mert valamelyikében volt egy konferenciánk ott Gyulai Vár lovaktermében, ami erről szólt, hogy a hazáért élni vagy meghalni, hogy mi is itt az igazán jó megoldás. Ugye ez Zrínyi Miklós ugyanebben az évben, szinte ugyanezekben a napokban egy hős kirohanással életét áldozta a hazáért, de ugyanakkor meghalt az összes embere, akkor legalább azt egy túlélő volt. Itt azért Gyulán volt esély arra, hogy a katonák zöme az túlélje, illetve a megmaradt lakosság is túlélje ezeket az eseményeket, és Kerecsényi valószínűleg ezt szerette volna biztosítani. Tehát így egy kapitánnak, egy parancsnoknak óriási felelőssége, minden egyes emberéért felelősséggel tartozik. És ha a harc kilátástalan, ha már nincs esély a győzelemre, nincs esély a felmentésre, akkor ő ebben a helyzetben úgy döntött, hogy a maradék embereinek az életét megpróbálja megkímélni. De hát ez nem egy cső tett, ez az utókor szemében, ez egy megalkuvás, úgy tetszik árulás. Ezért Kerecsényi helyett inkább Zrínyit emelték piedesztára. Nyilván nem értetlenül Zrínyit, de így gondolom, hogy méltatlanul felettem az utókor Kerecsényit.
És ön szerint lehet, hogy változik ez a kép az elkövetkező néhány évben? Tehát lehet, hogy van erre lehetőség?
Mi ezen dolgozunk, legalábbis én mindenféleképpen, én is katona vagyok, és a parancsnoki felelősség számára egy borzalmasan fontos tényező és elem, és hogy egy parancsnok hogyan gondoskodik az embereiről, egy katonai vezető, annak sokféle megoldása lehet. És adott szituációban neki ott kell eldönteni, hogy a döntésének a nyomán hasznos lesz, elfogadható az ő tevékenysége, vagy pedig sem. Utólag ezeket borzasztóan nehéz rekonstruálni, hiszen nem vagyunk ott a budai, illetve a Gyulai Várnak a lovaktermében, amikor ő és az alparancsnokai, amíg életben lévő alparancsnokai eldöntötték, hogy mit csináljanak. Szóval nagyon nehéz lehet egy olyan szituációt megoldani, hogy nincs élelmem, az embereim halnak sorba járványban, a törökök nap mint nap újabb és újabb falcokat döntenek romba, tehát ebben a szituációban valószínűleg jól döntök. És hát nyilvánvalóan ennek megfelelően azt képviselném, hogy Kerecsényit helyezzük oda a magyar hősök sorába, akik méltó módon helyt álltak és az egy dicsőséget szereztek a magyarságnak, illetve Gyula várának is.
Arra lennék még kíváncsi, hogy ön is említette nyilván, hogy nehéz rekonstruálni, hiszen senki nem volt ott abban az időben a mai emberek közül. Mégis milyen hiteles forrásokra támaszkodhatnak, amikor ezeket az eseményeket próbálják úgymond újra feléleszteni, próbálják visszahozni, megmutatni a mai embereknek?
Nagyon szűkösen vannak források, de természetesen azért vannak, hiszen a levéltárat őriznek korabeli levelezéseket, olyan leveleket, amit Kerecsényi írt, vagy miért és hogyan vállalja el a vár védelmét, különböző intézkedések parancsnak, amik hozzáérkeznek, vannak különböző várleltárak, amiből tudjuk, hogy milyen felszerelés, milyen eszközök vannak, vannak térképek, amik hitelesen vagy nem hitelesen, de bemutatják nekünk, hogyan is nézett ki Gyula és környéke. Tehát ilyen tulajdonképpen részletforrások állnak rendelkezésre, amiből megpróbáljuk rekonstruálni az eseményeket, illetve a szereplőknek a döntéseit is. És hát ugye hadtörténész vagyok, hogy zömében és sok esemény alkalmával, vagy rekonstruálásokkal megpróbáljuk ezt a fajta katonai gondolkodást, logikát is előbányászni és segítségül hívni, hogy abban a helyzetben egyáltalán milyen lehetőségeink voltak a parancsnoknak, és ezekből azért úgy általában a valósághoz közelítő kép azért csak-csak kialakul, legalábbis ebbe bízunk.
Még arról kérdezném egy picit, hogy hogyan sikerült utána a magyaroknak visszahódítani Gyula várát?
Hát magyaroknak nem magyaroknak, szóval ez már tulajdonképpen ugye török felszabadító háborúk időszakára tehető, tehát 1683-ban a törökök még egy nagy utolsó kísérlettel megpróbálták Bécset elfoglalni, de ez már talán nevezhető kétségbe sok kísérletnek is. Utána már egy ilyen egyesített európai keresztény sereg szépen lassan a következő években megpróbálják visszafoglalni Magyarországot, és ez sikerül is. Tehát 1686-ban Budavára is ismét keresztény kézre kerül, majd az entai csata után gyakorlatilag az egész király Magyarország területét sikerült visszafoglalni a keresztényeknek. Nem azt mondom, hogy magyaroknak, hiszen Magyarország idézőjelben csöbörből vödörbe esett, tehát ettől kezdve a Habsburgok részévé válik, tehát az önállóságát nem nyeri vissza. Ezen harcok során sikerült a várat is visszafoglalni.
Milyen funkciót kapott ekkor a vár?
Igazából Gyulavára már azt a fajta jelentőséget nem nyeri vissza, ami korábban volt, hiszen a karlócai béke után gyakorlatilag Temesvét kivételével az egész régi Magyarország visszakerült. Tehát Gyula most már nem határvár, most már nincs olyan fajta jelentőség, hogy védenie kell bizonyos területeket. Ennek megfelelően igazából most már csak laktanyaként, traktáraként használják a várat, tehát ez a fajta jelentősége megszűnik. Ezért is mondhatjuk azt, hogy 1566 kiemelkedően fontos Gyula város életében. És különösen ebben az évben, hiszen 450. évfordulót ünnepeljük, tehát Szigetvárral együtt ez kiemelkedően fontos év Gyula város életében.
Mi várja majd az érdeklődőket a gyulai végvári napokon?
Annyit érdemes megemlíteni, hogy ugye július utolsó hétvégén lesz ez a hagyományőrző rendezvény, amely most már évek alatt azért kinőtte magát annyira, hogy azt mondhatjuk, hogy Magyarország egyik legjelentősebb hagyományőrző rendezvénye. Reméljük, hogy ez még majd fokozódik is. És hát valóban, aki oda látogat és megtekinti a várostrommal, a vár visszafoglással kapcsolatos bemutatókat, az valamelyes, ha nem is azt mondom, hogy hiteles, de a hiteleshez megközelítő képet kaphat arról, hogy abban a korban a katonák hogyan harcoltak, milyen eszközökkel, milyen ruházatban, hogyan is nézett ki. Persze ilyen illúzió jellegű, hogy milyen harc. Tehát mindenféleképpen érdemes kilátogatni és megnézni, hiszen a hagyományozók nagyon-nagyon sokat készülnek arra, hogy valóban egy olyan képet kapjanak a nézők, ami alapján egy ilyen kis időutazást tehetnek.
Rendben, nagyon szépen köszönöm.